Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és ti most pedig a száguldó cirkusz hallhatjátok, a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talk show-ját, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károlyt üdvözölhetem. Szevasz, Karesz!
Ja.
Szép napra virrattunk, mert végre látszik fény az alagút végén, mert legalább most már a tavalyi évhez képest most már jóval előrébb tartunk, mármint abból a tekintetben, hogy bár egy éve van velünk ez az átkozott koronavírus, de talán azért gondolom úgy, hogy előrébb tartunk, mert tavaly azért elhesegették a bizonytalanságot a tesztek után, és aztán végül is ugye jött a keserű ébredés, tulajdonképpen a 2021-es szezon kezdete előtt talán bruttó 2 órával, amikor végül is lefújták az ausztrál nagydíjat, és aztán a végén nem lett belőle hónapokig semmi, egészen konkrétan júliusig. De most úgy tűnik, hogy bár már megint el van halasztva 2 verseny a versenynaptárból, és vannak beugrók, meg minden, de most tényleg úgy tűnik, hogy valóban az évad nyitó versenyt Bahrainban valóban meg is fogják rendezni. Hogy aztán most mondjuk itt Olaszországban lesz-e verseny mondjuk ott április közepén, azt én nem tudom, mert most az olaszoknál most tényleg most megint nyakig vannak a szózban. Most nem tudom, hogy az a tartomány, ahol Imola van, ő most tényleg valóban ez a piros besorolásba tartozik.
Kicsit északabbra van, tehát a főgáz az Imolától délre van, de hát akkor is itt azért jönni-menni olyan helyzetben, amikor tényleg azt is papírhoz kötik, vagy engedélyhez, hogy kilépj a lakásodból, én el nem tudom képzelni, hogy fog ez működni, de hát még mindig van egy hónap, ami nem sok idő amúgy, de hát, ha csitul a helyzet, ott is nem tudom, mi lesz.
Akkor jól érzem, hogy nem csak én vagyok szkeptikus?
Hát abszolút az egész szezonnal kapcsolatban, tehát hogyha most ezt a nagyon szépen belengedték ezt a 23 rekordversenyből álló évadot, ami szerintem azért egy nagyon nagy pofára esés lesz ebből, mert pont egy ilyen helyzetben ezzel bepróbálkozni, hogy minden eddiginél több futamot belezsúfolunk a naptárba, amikor hát nem tanultak a tavalyi évből, tehát egyszerűen ezt nem is értem, hogy ezt hogy gondolták, ezeket a távoli, tengeren túli futamokat, ugye olyan országokban, Brazília megint, ahol ugye, nem tudom, ezrével halnak meg naponta, meg Amerikában se fényes a helyzet, még Kanadáról nincs sok hírünk, legalábbis én nem nagyon hallok semmit, de hogy egyáltalán például ugye Franciaországban sem vidám a helyzet, hogy a nem olyan nagyon messze lévő monakói nagydíj, ami a helyzet, meg magával a francia nagydíj, ami a helyzet, úgyhogy ezek azért eléggé ilyen kutyavacsorája dolgok, és hát ugye az egész formaidnek az lenne a legjobb, hogyha minél kevesebbet mocorogna jobbra-balra, legalábbis amíg ilyen a helyzet, aztán hogyha tényleg már netán ez az átoltottság meg lesz valamikor az év második felére, akkor az egy más tészta, de a jelen pillanatban azért súlyos a helyzet mindenhol, jóformán mindenhol.
Egyébként én is úgy gondolom, hogy az idei évben azért, hát én azt kell, hogy mondjam, hogy megint egy ilyen ad-hoc szezonra készülhetünk véleményem szerint. Tehát ugye Bahrain akkor az mondjuk az fix, hogy meg lesz, ezt tudjuk. Április 18-án elvileg ugye olasz nagy kérdőjelekkel véleményem szerint.
Abszolút.
Április 30 portugál nagydíj. Én azt mondom, hogy Portugália mondjuk egy hónappal ezelőtt volt nagyon-nagyon nagy bajban, mert akkor tényleg úgy volt, hogy már nem tudják a betegeket elhelyezni a kórházakba. Tehát azért az most talán állítólag egy fokkal jobb, és most terveznek valami ésszel valamit lazítani. Utána elvileg Spanyolország, és ugye Monaco, na most ugye Monaco-nál ugye ott is lassan eljön az a pont, amikor el kell dönteni, hogy akkor most beleállunk és megcsináljuk, mert azért a félvárost át kell építeni. Na most mondjuk Monaco abból a szempontból talán könnyen beszél, mert ugye ők elvileg egy fillért nem fizetnek a Libertinek a versenyrendezésért.
Igen.
De mondjuk akkor egy Monaco-nak meg fogja érni akkor azt mondani, hogy akkor oké, gyerekek, akkor csináljuk, de nézők nélkül?
Hát igen, ezt kell nagyon kitalálniuk, kisakkozniuk mindenkinek, hogy azért itt nem kevés pénzről van szó, mert hiába nem fizet jogdíjat, azért az egész város fölforgatni, megépíteni ezt a pályát, az valószínűleg euró 10 millióba kerül eleve, és hiába, most én olvastam ilyet, hogy a monakóiak maguk, ugye az a pár ezer ember, aki ott lakik, hogy ők szeretnék, ha lenne futam, meg hogy ott is ugye jó már az oltakozás, hogy úgy mondjam. De hát nem róluk van szó most ebben a szempontból, hanem arról a papíron legalábbis oda özönlő néhány tízezer emberről. De ha meg nem jönnek, akkor az hogy néz ki egy monakói nagy díj? A többi pálya is elég hülyén nézett ki tavaly néző nélkül, de Monakóban talán még rettenetesebb. Meg hát hol a bevétel, meg hogyan éri meg nekik, mert ugye annak mindig azt szokták mondani, hogy az egész szezonnak az égköve, a Forma 1 koronájában akkor az igazi diadém. Még Bernie Eccleston is azt mondta, és nem véletlen, hogy ez a jogdíj dolog ugye itt jön vissza, hogy nem Monakónak van szüksége a Forma 1-re, hanem a Forma 1-nek Monakóra. Ez egy akkora nagy só magában, az egész panoráma, a hagyomány, a Cannes Film Festival. Na most ebből igazából ugye csak a panoráma maradt meg, mert valószínűleg nincs filmfesztivál, nincsenek egyéb rendezvények. Hát nagyon-nagyon kérdéses, hogy csupán azért, hogy azt mondhassák, hogy nem marad el a monakói nagydíj a második évben, megtartsák-e vagy sem. Lehet, hogy valamiféle érdekek, vagy marketing, vagy nem tudom, milyen szempontból azt fogják mondani, hogy nekik még így is kell.
Vagy már pedig az lesz, hogy akkor valahogy megpróbálják erőből áttolni az egészet, hogy már pedig most már mi fel vagyunk készülve, és mi ezt biztonságosan tudjuk kezelni, és mi vagyunk az erősek, a kemények, a szépek és a jók, meg a mit tudom én. Bár ettől függetlenül én még mindig úgy gondolom, hogy Monakónál azért lehet, hogy mondjuk Monakó lesz az első olyan verseny, ahol vannak nézők, mert mondjuk a monakói lakosoknak lehet, hogy mondjuk a 30% az mondjuk a Napoliából pont rálát a versenypályára.
És akkor de hát legalább... azok amúgy is rálátnak. De hát olyan értelemben, hogy ők nem nézők, ha ezt vesszük, ugye. Nekem volt egyszer egy nagyon jó ajánlatfélém, hogy ismerősömnek a nagybácsikája a Szándevó kanyar fölött lakott valamelyik apartmanban valahányadik emeleten, és hát az erkélye nyilván ugye az első kanyarra nézett, ahol amúgy ő, tudom én, ilyen hétvégéként olyan 6-7 ezer euróért szokott vendégeket fogadni, hogy onnan nézzék a versenyt. Beígérte a barátomnak, hogy akkor mi is oda csempésződhetünk, és akkor onnan fogjuk nézni a futamot, és ugye hát májusról beszélünk, mindig monakói nagydíj szempontjából, és a jó ember körülbelül április közepén egyszer csak elhalálozott, úgyhogy ennyi maradt az élményből. Nagyon gyorsan ránéztem a gptiketshop.com-ra, ahol teljes mértékben árulják a monakói nagydíjra a jegyet, különböző tribünökre és napokra, és most úgy tűnik, tehát ebből a szempontból ez egy működő hétvége, tehát a csütörtökön, amikor ugye van edzés Monakóban, mert ott ugye pénteken nincs, azért lehet kapni 258 euróért valamelyik tribünre egy jegyet például.
Csak kíváncsiságképpen kérlek, nézd már meg, hogy mondjuk egy spanyol nagydíjra lehet-e jegyet kapni, vagy tényleg az van, amit én sejtek, hogy akkor normál üzemmódra készülünk, és akkor legfeljebb majd magyarázkodunk.
Igen, már úgy lehet a spanyolra is kapni, kicsit olcsóbb.
Nem lehet az kínos esetleg, hogy kétszer egymás után mondjuk, mert én borítékolom, hogy a spanyol nagydíj is zárt kapuk mögött lesz, Monakót is szinte borítékolom, azért nagyon-nagyon közel van még ez a május vége. Nagyon kevés ember van beoltva, rettenetesen kevés, és nagyon lassan jönnek, tehát az átoltottsági arány is borzasztó lassan és körülményesen működik, ahogy a tagállamok most kezdenek egymás torkára kesni, hogy te miért kaptál többet, amikor nekem több járna, tehát azért lesznek itt még azért cifra dolgok, tehát hogy veszi ki magát az egész, hogyha két év eltelik, úgy mondjuk spanyol nagydíj esetében, ugye tavaly el kellett halasztani, mert nagy szósz volt. Az idén persze is valószínűleg el kell halasztani, mert az idén is nem olyan nagy, de még azért van még azért szósz. Tehát, hogy miért rángatjuk, hogy miért ringatjuk bele magunkat ilyen vágyálmakba, vagy ez a túlzott optimizmus, vagy tehát, hogy milyen renomé vesztéssel járhat így a Forma 1?
Hát biztos, hogy jár, hiszen tavaly azért lehetett látni, hogy egy csomó néző, aki ugye megvásárolta már a jegyét, azt az ígéretet kapta a különböző versenyrendező szervektől a különböző országokban, hogy gyakorlatilag az idei évre érvényes a jegye. Na most, hogyha ez nem valósulhat meg, akkor mit mondanak? Jó, akkor még egy évet toljuk, akkor gyertek a 2020-as jegyekkel 2022-ben, ami viszont azért elég sok helyet elfoglal, ha akkor már, adja Isten, hogy be lehet menni simán a futamokra. De nem is csak maga a verseny a lényeg ugye ebben, hanem eleve az utazás, meg az odajutás, meg a szállás. Tehát ugye ez egy elég komplex csomag egy Forma 1-es versenyre egyszerű mezei nézőként oda menni, mert hát akkor hol alszol, hogyan jutsz oda, milyen tesztek, karantén, tehát ez még mindig olyan borzasztó bonyolult, és országonként, régiónként változik, hogy egyszerűen én azt is el tudom képzelni, hogy bármennyire ki van éhezve a szerencsétlen Forma 1 rajongó, vagy Forma 1-et lásson, nem fogja neki megérni, vagy egyszerűen nem tudja megszervezni azt, hogy eljusson oda, mert nincsenek meg a feltételek.
Én is ezt pontosan így gondolom, és akkor arról még nem is beszélve, hogy akkor most zárva marad a határ, és csak belföldiek, nyitva lesznek a határok, külföldi, belföldi, de csak az, akinek van oltási igazolványa, ami elvileg
lehet.
Szóval vannak itt nagy kérdőjelek, úgyhogy én azt mondom, hogy egyelőre szaladjunk előre így virtuálisan Monaco, igaz, az utána következő azeri, kanada, francia, osztrák, brit, magyar, teljesen felesleges erről beszélni, mert fog még itt szerintem negatív meglepetéseket tartogatni ez a szezon, ha más nem abban, hogy üres lelátók és üres lelátók tömkelege. Én azt mondom, hogy most hallgassunk meg egy jó kis dinamikus slágert itt a Max Rádióba, értelemszerűen, akik a podcastról hallgatják vissza a mai beszélgetésünket, azoknak ez ki fog maradni, és akkor a zene után jövünk vissza, és akkor folytassuk végre a teszteknek az elemzésével. És már meg is érkeztünk, ti továbbra is a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a Száguldó Cirkuszt hallhatjátok, és Tadler Zsolt vagyok, és a vonal túlvégén pedig állandó Forma 1-es szakértőket, Méhes Károly szakújságírót köszönhetem, akihez már is nekiszegezem a kérdés, hogy hogy tetszett az előbb hallható dal.
Pompás volt. A zene volt szüleimnek.
Na, örülök neki. Szóval, kezdjük meg a tesztek elemzését, ami egy nagyon nehéz feladat, több okból. Egyrészt ugye a teszteken látott eredmények azok mindig a science fiction kategóriába tartoznak, mert valaki vagy rejtegeti az idejét, vagy az erejét, vagy túl értékelteti saját magát, de most aztán még inkább nehezebb a helyzet, hiszen mindösszesen csak 3 nap állt rendelkezésére a csapatoknak arra, hogy felkészüljenek a 2021-es szezonra, és ráadásul 3 napból mondjuk az egyik napnak a fele úgy indult, hogy jött egy homokvihar, tehát annak a napnak a fele az nagyjából az kukába került, de talán ami egy kicsikét segítségünkre lehet az adatoknak a kiellemzésében és egy ilyen előrelátó statisztika, egy ilyen sejtés alapján felállítani a vélhető sorrendet, az, hogy tulajdonképpen az idei évben a 2021-es autók a szabályok befagyasztásának köszönhetően nem sokat változtak a 2020-hoz képest.
Ez így van, ugye ezt egy Egyrészt ez az egész járványhelyzet, meg egyfajta ilyen költségcsökkentés vezérelte a tavaly a döntéshozókat abban, hogy viszonylag hamar kitalálták azt, hogy ugye tavaly ilyenkor, vagy a tavasz folyamán ugye akár az is megtörténhetett még volna, hogy egyáltalán nem lesz Forma 1-es szezon 2020-ban, aztán mégis egész ügyesen összetákoltak egyet, de semmi garancia nem lehetett előre látni, hogy mi lesz, és éppen ezért arra a nagy ötletre jutottak, hogy akkor 21-ben is ugyanezeket az autókat használják, némi kisebb-nagyobb módosításokat megengedve. Tehát amikor leleplezték úgymond az új járgányokat idén, akkor azért olyan hihetetlen nagy hanyatdobásokba nem kellett kezdenünk, mert nagyjából úgy nézett ki majdnem mindegyik kocsi, mint egy évvel ezelőtt. A felfestések esetleg variálódtak, hát legszembetűnőbben természetesen a nevet is változtató Racing Point esetében, ahol a rózsaszín párducból ugye lett egy ilyen hagyományos British Racing Green-re hajazó, már nem annyira mély zöld Aston Martin Racing, ami hát egy üdvözlendő dolog, hogy legalább egy nagy név újra megjelent a Forma 1-ben, ami már egy pár évtizeddel ezelőtt próbálkozott, nagyon túl sok sikerrel nem. Tehát ugye tényleg ez a csapat, ami legutóbb éppen Racing Point névre hallgatott, ugye volt már minden az utóbbi 15 évben. Lehet, hogy sose tudjuk pontosan sorolni, hogy hányféle néven futott az eredeti Jordan istáló. Szóval összességében ugye voltak a nagy vicces találgatások, hogy milyen lesz az idei új Ferrari, és akkor írták, hogy piros. Tehát körülbelül ez volt a meglepetés faktor. Nem tudom, hogy te mit láttál meg bennük, ugye kicsit persze a Mercedes is más, mint tavaly volt. Vannak olyan kialakítások, amik azért szembetűnőek, ugye ezek az extrém slankra, illetve azért egy kicsit átpofozott, főleg a hátsó részei az autónak, új felfüggesztések, új váltók, amik bekerülhettek a szabályoknak az értelmében. Meg hát nyilván a motorokkal is bütyköltek, mégiscsak ugye nem véletlenül, hogy mondjuk a Red Bull nem is adott új nevet az autójának, hanem B, vagy a Williams is a tavalyi kódjának a B verzióját használja. A Mercedes új, tehát egyen ugrott a sorszámba, ennek túl sok jelentősége valószínűleg nincs, mert nyilván az FIA elég szőrűző módon ellenőrizte azt, hogy mennyi változtatást hajtottak végre a 2020-as autókon, és mi az, ami a engedélyezettségen belül elfogadható volt.
Hát figyelj, én összességében azt tudom mondani, hogy ha most csak pusztán a festéseket vesszük, amit említettél, én azt kell, hogy mondjam, az idei évben vadállat jó festések vannak. Tehát megjelenés szempontjából olyan gyönyörű lesz az idei mezőny, hogy le a kalappal. A Mercedes most visszakevert valamennyit ugye az ezüstszínből, de ugye továbbra is dominál rajta a fekete. A Red Bull maradt az, ami volt. A McLaren egy fokkal szerintem szebb lett. A Renault, ami most ugye Alpine, az szerintem az csillagos ötös, ahogy kinéz. Aston Martin zöldbe, végre a zöld cím visszatért a Forma 1-be, szerintem vadállat. Ferrari és az a zöld logó, hát figyelj Karesz, te, mint a magyarországi Ferrari-knak a bíborosa, a Ferrari rajongók bíborosának, hadd fejezzem ki nem tetszésemet, hát ne haragudj, ez aki kitalálta azt, hogy egy piros autóra rá kell tennünk egy zöld logót, azt én komolyan mondom neked, azt én bezárnám egy dobozba, és ütném, amíg el nem alszik. Tehát ez mi ez? Ez gusztustalan, ahogy kinézett.
Hát ugye én arra gyanakszom, annyira nem vagyok benne a dolgokban, hogy pontosan tudjam, mi történt, de ugye az a jel a Philip Morrisnak a bújtatott hirdetése. Egyrészt ugye kiadja valamilyen szinten az olasz trikorol, tehát a piros és a zöld, ugye mind a kettő benne van az olasz zászlóban is, mint ahogy a magyarban. És hát ugye ez a zöld cigaretta, ez az egész dohányzás, ugye, ami egy kicsit ciki már manapság, nem hiába van betiltva, de hát mégis megtűrik, hogy annak az egyfajta ilyen környezetbarát szemlélete, és hát ugye ezt mindig zölden szoktuk jelölni, ugye a környezetbarát pártokat is zöld pártoknak hívják szerte a világon, de ettől függetlenül, mint esztétikai látvány, hát nem túl felemelő, ebben teljesen egyetértek vele. Hát próbálkoznak mindig valami újjal, lehet, hogy ez is a taktika, hogy nem feltétlenül kell, hogy tetszen, az a lényeg, hogy beszéljenek róla.
Maradva tovább szigorúan a festéseknek a kiértékelésénél, Alfa Romeo az szerintem az idén jobban néz ki ezzel a fordított, ugye ideig mindig piros volt és kicsit fehér, most kevésbé piros és inkább fehér, szerintem csodálatos. Hát a ház, hát kérlek szépen, amikor, megmondom neked őszintén, amikor megláttam a háznak a 2021-es festését, akkor az első gondolatom az az volt, hogy ez a csapat, ez 2022-ben Mazepin GP néven fog majd elindulni.
Mert, vagy Russzia, vagy Putyin, vagy nem tudom milyen néven, mert abszolút orosz. Egy amerikai csapat totál orosz zászló színekben díszelegjen, az egy nonsense.
Hát igen, de tudod, azért mondjuk Mazepin papa megtolja azért pénzen.
Én beszél, tudom.
Hát, ennyi, világos. Tehát én ugye szoktam volt mondani, hogy van az a pénz, amiért mondjuk én is hajlandó vagyok fölvenni mondjuk egy rózsaszín nadrágot, meg egy rózsaszín pólót, tehát mert ha az összeg találkozik, akkor azt mondom, hát figyelj, gyerekek, ez van, ő ezért fizet, fölveszem, azt készet, kit érdekel.
Persze. Viszont... átfestette a sisakját rózsaszínre, ott is törvözhet a szap.
Ennyi, ennyi. És ugye még a sorrendben utolsóképpen pedig ott van a Williams, amiről meg kell, hogy mondjam neked, és be kell, hogy valljam férfiasan, hogy amikor az első ilyen grafikai képek kijöttek, hát itt azt mondtam, hogy én nem tudom, mikor láttam utoljára ilyen ocsmány autót, viszont amikor a pályáról készült képek megjelentek, azt kell, hogy mondjam neked, hogy vadállat, csillagos ötös, tehát egyszerűen szerintem a mezőnyben a legszebb festésű autó az véleményem szerint a Williams, és utána pedig nagyon erős a második hely az Aston Martin, illetőleg az Alpine között. Menjünk az érdemi részére, mert mégiscsak az érdekel nagyjából mindenkit, hogy ez a három nap, ami valljuk be őszintén nem volt sok, sőt kevés. Ez a három nap alapján azért fel lehet-e állítani valamennyi viszonylagos erős sorrendet, ami szerintem felesleges ezzel erőlködni, mert biztos, hogy van, aki mondjuk túlmutatta az erejét, lásd mondjuk Alfa Tauri, biztos, hogy vannak olyan csapatok, akik szerintem messze nem mutatták meg azt, hogy mire képesek, lásd Mercedes. Úgyhogy én inkább én azt javaslom, hogy próbáljunk meg úgy végigmenni a csapatokon sorrendbe, hogy nagyjából próbáljuk meg kielemezni azt, hogy ők az adott három nap alatt mutatott teljesítményük az valid, nem valid, és hogy ezzel ők elégedettek lehetnek-e, vagy sem, és hogy nagyjából milyen elvárásokkal vághatnak neki az idei évnek. Kezdjük a Mercedes-szel. Az első nagy kérdés szerintem, aki mindenkit foglalkoztat, most a Mercedes vetít, vagy tényleg bajban van?
Hát ezt is nehéz megmondani, mert ugye az utóbbi éveknek azért az a tanulsága, hogy ők a teszteken nem mindig rongyoltak feltétlenül, és nem az volt a céljuk, hogy az első két legjobb időt megfussák, mert azt nagyon könnyű megtenni, hiszen viszeded a benzint a kocsiból, és fölraksz valami lájgumit, és azért annyira gyorsak biztos vannak, hogy meg tudnak futni egy gyors kör. Ők készülnek módszeresen az első futamra, aztán, amit ugye főleg a Hamilton mondott, de ő mindig szereti túlpanaszkodni a dolgokat, tehát azt is, ő már öreg róka ahhoz, meg talán egy kicsit ez úgy benne van a vérében is, hogy ezzel már-már úgy egy kicsit csitítani a hangulatot, hogy nem vagyunk mi olyan jók, meg ugye azonnal kijelentette most, hogy hát a Red Bull az torony magas favorit, és hogy mennyire jó az autójuk, és ahhoz képest ők sehol sincsenek, meg a kocsi fara az mennyire ideges, és nagyon sok munka van még hátra. Tehát elmondta az összes olyan toposz, ami azt sejtetheti, hogy jaj, most ők gondban vannak, de ettől függetlenül simán ott lehetnek az első két rajthelyen. Két hét múlva is ugyanúgy behúzhatják a futamot, mint ahogy azért az utóbbi 6-7 évben sajnos megszoktuk tőlük. Ugyanakkor nem láttunk azért bele teljesen a kártyáikba, tényleg előfordulhat az, hogy valamiket módosítottak az autón, a felfüggesztésen, a tapadás nem olyan, a gumikezelés nem olyan még, és hogy nincsenek, nem értik még annyira az autót, mint ahogy normál esetben értenék, és ebben teljesen igazad van, hogy erre nem volt elég a 3 nap, hogy ezeket a hibákat kiköszörüljék, mert ugye rendesen a korábbi években azért legalább egy 3x3 vagy akár 4x3 tesztnap adódott számukra, ráadásul úgy, hogy közben elmentek haza Barcelonából vagy Jerezből, ott szinte teljesen át tudták építeni a nem jól működő részeit az autónak, és úgy mentek vissza a következő tesztre, hogy akkor már egy új konfigurációt próbálgathattak, és mire oda jutottak, hogy kezdődik a szezon Melbourne-be, akkor már úgy, ahogy egy majdnem 100%-os kocsival állhattak rajthoz. És itt erre abszolút nem volt meg a lehetőség. Annyi pozitívuma van csak az egésznek, hogy ugyanazon a pályán lesz az első futam, ahol a tesztek zajlottak. Tehát többé-kevésbé azok a beállítások és azok a paraméterek, amiket ezekkel a félig új autókkal belőttek most a Sakiri pályán, ugyanezzel fognak találkozni most a jövő hét végén. Szemben azzal, mintha most el kellene menni Melbourne-be, ahol teljesen más időjárás, más körülmények fogadnák a kocsikat, és ott aztán főhetne a fejük, hogy gyakorlatilag azon az egyetlen pénteki edzésnapon hogyan pakolják össze az alkatrészeket, mert aztán szombaton erre már nem nagyon van idő, mert jön az időmérlet is. Tehát ilyen értelemben a Mercedes nincs ott a csúcson, legalábbis a saját bevallásuk és a látvány alapján, hiszen ugye azért eléggé hullámzó, tehát ugye a Bottas az első napon mindössze 6 kör teljesítve utolsó helyen végzett, következő nap ugyan első köridőt, vagy legjobb köridőt futott, és első lett, de aztán a 3. napon megint viszonylag a vert mezőnybe voltak. Jó, Hamilton 5. lett, Bottas meg 16. Tehát ezek annyira hullámzó teljesítmények, tehát hogy egészen biztos, hogy nem vonható le belőle egy olyan végkövetkeztetés, hogy na most a Mercedesnek vége, és beelőzött az Alfa Tauri, mert jobb időt futott Yuki Tsunoda, ugye az újonc Alfa Tauri is, mint akár a Hamilton, vagy akár a Bottas. Tehát ebből kell mindig kiindulni, hogy például, ahogy mondtad is, egy ilyen a lutri és a kristálygömbbe való bámulása az egész teszt. Talán még azok se tudják pontosan, akik ott voltak, mert annyira rövid idő volt ez a 3 nap, ugye egyik napot, a legelsőt azt tönkretette félig, meddig a homokvihar.
Az biztos, hogy megalapíthatjuk, hogy valami nem kerek a Mercedesnél. Tehát én ez a fix. Innentől fogva minden más az és vagy talán ha, tehát minden feltételes módban van. Ezért én pragmatikusan próbálom végig gondolni és elemezni a Mercedesnek a helyzetét, hogy először is az annyi, hogy valami kis problémájuk biztos, hogy van, mert hogyha megnézed az autóknak, akár csak a hátsójának a kialakítását, én azt mondom, hogy a Mercedesnek maximum hűtésbeli problémái vannak, mert nagyon-nagyon szűk az autó, és nagyon-nagyon kevés hely van a forró levegőnek a távozásához, tehát nem véletlen az, hogy a váltónál is véleményem szerint az lehet a gond, magas belül a hőmérséklet, túl melegszik az olaj, nem tudja ellátni a váltóolaja a funkcióját, és ezért kotlik meg, mint ahogy megtette ez például az Aston Martinnál, vagy ha nagyon-nagyon rossz májú akarok lenni, akkor a zöld Mercinél, tehát hogy mind a kettőknél ugyanaz a probléma lép föl. Ez azt mondom, hogy egy hűtésbeli problémát azt én borítékolok, hogy ez biztos, hogy van nekik, de ezt viszonylag hamar meg fogják tudni, és sikeresen oldani. Minden más, az szerintem, az pragmatikusan, hogyha végig gondolja az ember, és összerakja, akkor azért szerintem le lehet vonni azt a tanulságot, hogy azért olyan nagyon nagy probléma nincsen. szerintem mocskosul vetít a Mercedes, az biztos, hogy most az idő rövidsége miatt nincs idejük meghúzni egy olyat, amit mondjuk megcsináltak tavaly, hogy az első teszthétre kijöttek egy effektív egy tesztautóval, és akkor ott mindenki elkezdett reménykedni, na hát akkor tényleg akkor elcsíphető a Mercedes, majd következő hétvégén, következő hét elején pedig kigurultak a garázsból egy homlok egyenest ellenkező autóval, ami valóban az azévi specifikáció volt, tehát tulajdonképpen erre is már volt energiájuk, hogy így hülyére vegyék az egész mezőt, és így megszívassanak mindenki. Erre most nem volt lehetőségük, de még mindig nem tartom az kizártnak, hogy ennek ellenére, amikor ugye mindenki, minden csapattal ellentétben ők a film forgatásra rendelkezésre álló időt nem a tesztek előtt használták föl, hanem a tesztek után, én azt sem tartom kizártnak, hogy akkor ezek akkora svihákok, főleg egy Toto Wolff-tól bármi kidézhető, hogy akkor a filmforgatásra kitolják a valódi 2021-es autót, úgyhogy ez benne van a pakliba. Nyilván azt is figyelembe lehet venni, hogy azért a Merci az elmúlt években nem szokott annyira acélos lenni itt Bahrainba, mert ugye tavaly ugye nyert egy futamot a Perez, bár most nem tudom, hogy most a Perezt azt hova soroljuk, de például azért 2018-ban a Leclerc nyert, majdnem, és helyette nyert ugye a Vettel, és 17-ben is nyert a Vettel, tehát azért ezen a pályán elkapható a Mercedes, tehát szerintem a Mercedes annak ellenére, hogy tegyük fel, a Merci nem nyeri meg az első verseny, nem nyeri meg a Hamilton, akkor azért nem biztos, hogy annyira örülni kell, hogy na akkor végre megtörténik egy várva várt pillanat, hogy végre minőségi csata folyik majd a világbajnoki címért, és a Hamilton meg a Verstappen végre összecsap, azért én még nyugtával borítékolnám ezt a dolgot. Jó lenne nyilván, de hát most szerintem még erre azért még nem fog sor kerülni. És ugye a lényeges kérdés az az, hogy a szabályok viszonylagos állandósága mellett fordulhat-e akkorát a világ, hogy az, aki tavaly tükörből tolatva és ilyen sétagaloppa versenyzéssel hozzáállva egyszer csak úgy tököl szúrja magát, hogy ott hagyja a Red Bull.
Előfordulhat. Persze, hát a Red Bull nagyon erős volt ugye tavaly évvégén, tehát az utolsó futamokon minimum pariban voltak ugye a Mercedes-szel, az emirátusi búcsúversenyt azt egy nagyon nagy győzelemként értékelték, amikor a Verstappen ugye megnyerte, és hát ők láthatólag ezt a formájukat azért nagyjából tartják. És én szerintem a Verstappen most ér talán abba az életkorba, ugye most már idén 24 éves lesz majd ősszel, de talán most már annyira benőtt a Verstappen fejelágya, hogy tudja értékelni a szituációkat, nem próbál mindent izomból, erőből, agresszivitásból megoldani, és ez nagyon sokat segíthet az ő VB címért folyó küzdelmében, még akkor is, ha esetleg nem feltétlenül minden pályán vagy minden szituációban lesznek képesek fölvenni a Mercedes-szel a versenyt, de aztán az is lehet, hogy pont fordítva fog állni az ászló, és hogy nagyon erős lesz a Red Bull, és a Mercedesnek kell majd kapaszkodni, hogy egyáltalán azokat a pozíciókat, amikhez hozzá vannak szokva, valahogy meg tudják szerezni. Úgyhogy arra gondolok, hogy ilyen szempontból lehet egy izgalmas évünk. Tehát most nőtt föl oda a Red Bull a Hondával együtt, a Max Verstappen is, hogy megkeseríthetik Hamilton dolgát, sokkal inkább, mint mondjuk, ahogy az néha sokszor várja az ember, hogy majd a Bottas, mert annyit fogadkozik, de hát abból úgyse lesz soha semmi. Tehát őnek kívülről kell jönnie a kihívónak. Erre most Verstappen tűnik a legalkalmasabbak. Meglátjuk, hogy Perez milyen hamar, milyen gyorsan tud integrálódni a csapatba, mert ő neki azért hihetetlen rutinja tapasztalata van, már is még mindig nagyon gyors, és nem feltétlenül a gyorsaság számít, azért azt tudjuk. Az alapgyorsasága még mindig megvan neki is, tehát azzal nem lehet gond, de az ő versenyzéshez, ahogy egy verseny menete lezajlik a starttól a célig, hát az kifogástalan. Tehát ő a gumikat nagyon jól tudja óvni, nagyon hatékonyan tud előre jönni a mezőnybe, hiszen az egyetlen győzelmét is tavaly úgy szerezte meg pont ezen a pályán, ahol a nyitófutam lesz, hogy visszaesett az utolsó helyre. Tehát a Perez mindenképpen ott van a titkos esélyesek között, és feltehetőleg nagyon fogja motiválni azt, hogy végre valahára egy évtized után egy olyan autóba ülhet, amivel voltak éppen bármelyik versenyen győztes lehet, mert azért valljuk meg a Racing Pointnál valamiféle csodába kellett, ugye reménykedjen, hogy ölébe hújjon a győzelem, ez meg is történt, de itt élből, tehát hogyha az első két sorok egyikéből fog mindig indulni, ott bármelyik futamon ő lehet a győztes. És azért ez sem mindegy. Az már egy megint más kérdés, egy következő érdekes szituáció, hogy az a Verstappen, aki hozzászokott ahhoz az utóbbi években, hogy ő a csapat dédelgetett kedvence, és a ki nem mondottan a jövő világbajnoka, az egészhez mit fog szólni, illetve maga a Red Bull vezetése, élén Helmut Markóval, mennyire fogja engedni azt, hogy Perez megzavarja az ő csodagyerekük és üdvöskéjük masírozását a reménybeli első VB cím felé?
Akkor ha azt vesszük, én legalábbis én úgy gondolom, hogy a Red Bullnak a lehető legjobbkor jött a szabályoknak az állandósága. Mert én az Red Bullba évek óta azt látom, nagy szavak, új szezon, nagy szavak, biztató teszt, pofára esés, kemény-kemény munkával felszívek magat, és akkor odaérnek az utolsó öt futamra. Igen, hát amikor már nagyjából lefutott az egész szezon.
Amikor elment a hajuk.
Akkor ezek alapján te neked milyen minimális elvárást támasztasz a Merci és a Red Bull idei teljesítménye elé?
Alapvetően most egy tök egyszerű szempontból, egy szurkolóként azt a minimális elvárást támasztom, ha ilyet lehet mondani, hogy ők egy nagy csatát vívnak a VB címért.
Az én minimális elvárásom az tulajdonképpen egy tőmondatban összefoglalható, minőségi csatát akarok látni a világbajnoki címért, de igazából én úgy gondolom, hogy bármi is fog történni, bárhogy is lesz, én eléggé úgy érzem, hogy a Hamilton ennek ellenére be fogja húzni az év végén a 8. világbajnoki címet, de hogy a Verstappen mocskosul meg fogja érte izzasztani, azt nagyon remélem, és nagyon ajánlom, mert még egy ilyen dögunalmas szezon szurkolói oldalról nézve értelemszerűen, mint amilyen a tavalyi volt. Az egész elmúlt 7 év, tehát most már jöjjön egy kis pesgés, jön egy kis változatosság. A tavalyi év harmadik helyezette a McLaren, úgyhogy szerintem vegyük a McLarent. Azt kell, hogy mondjam neked, így elnézve a McLarennek a tesztjét, hogy mind az újonc, Daniel Ricciardo, illetőleg... McLaren szinten újonc. Egy újonc.
Értem.
És hát ugye a fiatal ifjonc Lando Norris szerintem eléggé elégedett képet vágtak, de itt Andrea Zeidl-től kezdve mindenkire azt kell, hogy mondjam, hogy a McLaren elégedetten távozik a tesztekről, és bizakodva vághat neki az idei szezonnak. Igen. Jól sikerültek neki a tesztek. Tehát, ugye a McLaren rögtön azzal kezdte, hogy egy trükkös padlólemezt vetettek be, és egy olyan okosságra gondoltak, ami a többieknek nem jutott az eszébe. Ez akár még hozhat is nekik a konyhájukra. Ez szerintem egy baromira jó húzás volt. Plusz, szerintem az idei év az Lando Norris szempontjából is egy sorsdöntő egy év lesz, mert mondjuk az elmúlt két évben el lehetett bújni, hogy fiatal vagyok, ifjú vagyok, sokat kell tanulnom, de most elment a Sainz, jött helyette viszont egy sokkal tapasztaltabb pilóta, aki tudja azt, hogy kell futamgyőzelmet szerezni, tehát van tapasztalata, még több, mint milyen a Sainznak volt. Tehát itt, hogyha most nem jönnek az eredmények, akkor akár Lando Norrisról egy pozitív kép után fordulhat nagyot a kocka.
Hát ez abszolút így van. Tehát igen, ezt jól mondod, hogy a nagyon fiatal pilótáknak viszonylag könnyű egy jó belépő teljesíteni azzal, hogy szerez néhány pontot, meg ügyeskedik, bejut a Q2-be, Q3-ba párszor, akkor rögtön azt mondják rá, hogy jó, hát hozta azt, amiért szerződtettük, de ugye innen aztán tovább kell lépni évente legalább egy-egy grádicsot, és azért akárhogy is nézzük, legalábbis így mondjuk renoméban egy Ricardo azért sokkal feljebb van, mint a Sainz egyelőre, hiszen sokszoros nagydíjgyőztes, megjárta a Red Bullt, a Renault, tehát ő már egy olyan tényezője a Forma 1-nek, vagy a Forma 1 mai történetének, akire nem lehet azt mondani, hogy egy figyelemre nem méltó figura, tehát hogyha őt meg tudja szorongatni, és ez viszont is igaz, persze Ricardóra is, hogy őnek is föl kell kötni a gatyát, hiszen ugye nagyon sokáig, sokan csóválták a fejüket tavaly, amikor viszonylag hamar az év elején már ugye, amint bejelentették Sainz távozását a Ferrarihoz, akkor kiderült gyakorlatilag aznap, hogy ő meg átmegy a Renault-tól, nem is értették, hogy vajon miért, de hát ő szintén megkapja egy ilyen kis puttonynak, vagy csomagnak ezt a fiatal tehetséget, aki egy kétségtelenül egy nagy tehetség, és egy ilyen, hogy mondjam, csak már bizonyított pilóta nem ülhet a babérjain, ezt láttuk a Vettelnél. Tehát, hogy amint nála 10 évvel fiatalabb elkezdi ütni a fejét, és rendszeresen jobb edzés eredményeket, meg versenyeredményeket kezd elérni, akkor egy ilyen 30 éves, 31 éves fickót, mint a Ricardo, nagyon hamar le lehet szintén szalámizni, vagy amortizálni, hogy hát sajnos ennyi volt benne, jön a fiatalság, adja át a helyét. Tehát itt mind a kettő szempontjából van egy olyan faktora a 2021-es szezonban, hogy nagyon meg kell mutatniuk, hogy mire képesek, és a jövő mit rejtegethet a számukra, amit nekik nem szabad rejtegetni, hanem villantani kell.
És akkor te mit jósolsz a McLarennek 2021-re?
Én kb. Ugyanazt, amit tovább. Tehát nem hinném, hogy akkorát tudnának ugrani előre, sőt, hogy igaz, megmondjam a nagy őszintét, hogy ha ők a harmadik helyet meg tudják tartani a Mercedes Red Bull párharc győztese és második helyezettje mögött, szerintem az számukra egy nagyon nagy eredmény lesz, hiszen azért vannak trónkövetelők egy eleje. Akár csak az általad is már kicsit belengetett Alpin, akár nem tudom mennyire tud föltámadni a Ferrari. Aston Martintól igazából nem várom ezt, hogy a harmadik helyre odaérjen. És hát a többi is olyan, hogy olyan kicsit olyan kétes, hogy mikor tudnak egy akkorát ugrani. Mondjuk a Haas, a Günther Steiner szerint kibérelte az utolsó helyet már az idei szezonra, tehát igazából abban nincs vita, hogy ki lesz az utolsó.
Nagyjából osztom a véleményedet. Én úgy gondolom, hogy a McLarennek McLarennek a képessége megvan arra, hogy a harmadik helyet megtartsa, és hogyha ezt meg is tartja, akkor az viszont az szintén egy ugyanannyira megsüvegelendő egy teljesítmény, mint ahogy ez volt 2020-ban, mikor végül is nagy csatával, de sikerült kiérdemelni. Viszont én ellenben te veled, én úgy látom, hogy az Aston Martin igenis valós veszély lehet rá, több okból gondolom. Az egyik az az, hogy én úgy gondolom, hogy az idei évben sokkal valósabb veszély lehetnek, hiszen a tavalyi évben volt egy jó autójuk, de ugye nagyon sokszor elpuskázták a lehetőségeket. Vagy azért, mert a pilóta bénázta el, Stroll, vagy azért, mert a csapat bénázta el, de szerintem levonták a konzekvenciákat, és jövőre, vagy hát jövőre, tehát az idén, már szerintem ebből a konzekvenciákat levonva sokkal erősebb, és sokkal, úgymond a McLaren nézve veszélyesebb kihívóként állhat fel az Aston Martin, kiegészülve egy olyan Sebastian Vettelel, aki a tavalyi évben nagyon, hogy mondjam neked, tehát nagyon a Ferrari, mondjuk, valljuk be őszintén, nem bánt nagyon elegánsan a Vettellel, nem volt elegáns az a bánásmód egy négyszeres világbajnokkal, meg így nem, tehát így nem rugunk ki így egy pilótát. Volt egy egész év, ahol tulajdonképpen a senki földjében és a senki csapatában versenyzett, mert már el se indult a szezon, de már tiszta volt az, hogy ki lesz rúgva. nyilván akkor már nem ő ráépített a csapat, nyilván semmibe se vették, ő ezen felül ráadásul elkövette véleményem szerint azt a hibát, hogy nagyon-nagyon elanyátlanodott, és azért így ennyire elhagynia magát egy négyszeres világbajnoknak nem szabad. Ellenben most arra számítok a Vetteltől, hogy egyrészt frissen, felüdülve, megszabadulva a Ferrari-tól és a rossz légkörtől, egy új légkörbe, ugye új seprű, jobban seper alapon, szerintem a Vettel az idén benne van az, hogy kicsikét újraépítse magát, meg valljuk be őszintén, újra is kell építenie saját magát, de ezzel szemben egy vízválasztó, mert hogyha most sem fog tudni a Vettel úgy teljesíteni, amit egy ember elvár egy négyszeres világbajnoktól, akkor viszont komoly renomé és végleges renomé rombolás várhat erre a Heppenheim-i fiúra, és akár én azt mondom, hogy az is lehet, hogyha az idei év nem jön össze, megint blama, akkor jövőre látjuk utoljára is szavaz.
Hát, ez nagyon benne van a pakliban. Én is úgy gondolom, hogy valamennyire motivációt adhat számára az, hogy kikerült abból a nagyon számára megalázó és rossz légkörből, ahol egy ifjú titánt ott sztároltak, és ő vele tényleg már úgy tárgyaltak, meg beszéltek vele, mint egy portással vagy takarítónével. Ez nem volt elegáns a Binottóik részéről, de kétségtelen, hogy ezért éppen ezért kellett volna valahogy jobban megemberelje magát, és azt mondani, hogy na jó van, így bántatok velem, de most azért is megmutatom, hogy mire vagyok képes, és ez már nagyon jött össze, sőt, hát nagyon nem jött össze, inkább így mondom. Tehát azok, hogy ő rendszeresen hosszú-hosszú versenyek során nem jutott be a Q3-ba, 13., 14., 15. helyeken indult egy versenybe, ahol természetes volt már aztán, hogy elügyetlenkedte, ütközött, pördült, rendszeresen végzett a 10-en kívül, tehát még pontot se szerzett. Tehát ez azért nagyon gáz volt, valljuk meg. És hogyha ennél nagyon sokkal jobbat nem mutat idén, tehát legalább most arra gondolok, hogy nyilván szerintem nem fog nyerni, akármennyire is felszívja magát, de hogyha néhányszor odaér a Aston Martinnal egy dobogó harmadik fokára legalább, vagy nehogy is kell, egy második helyet összeszed, azzal már bizonyíthatja, hogy benne még mindig van tűz, mindig van benne akarat, de ilyen 8-9-10. Helyekkel ez már nem fog menni, pláne akkor, ha netán a Stroll meg rendre előtte fog végezni, meg Q3-ba sokkal többször be fog jutni, mint ő. Tehát akkor tényleg ott van a karriernének a legvége, így is már egy kicsit már úgy tűnik, hogy ez a vége felé jár, de hát persze, hogy megpróbálja, ezt meg is értem részben, hogy főleg, hogy egy ilyen nagy presztízsű, nagy hagyományú csapattal tud még egy utolsó ugrást tenni, mint az Aston Martin, teljesen jogos, hogy ő ezt bevállalta, de itt legalább olyan nagy rajta a nyomás, hogy itt produkálni kell, mert ha elment volna az Alfa Taurihoz, vagy az Alfához, mint a Raikkönen, ezt senki nem kérné már rajta számon, itt más a helyzet, és produkálnia kell, az biztos. Hogy erre mennyire lesz alkalmas fegyver a kezében maga az autó, azt én most nem tudom megítélni, hiszen a teszten azért nem musikáltak valami fényesen, de ez még javulhat.
Hát én azt mondom, hogy ha Sebastian Vettel egy Lance Strolltól kikap, akkor szerintem ott kész vége. Tehát akkor
róla vége, azért mondom.
Bukó a szögre, aztán szevasz. Viszont menjünk tovább, ha már emlegettük, Alpine, gondolataim. Először is itt van Fernando Alonso, és ebből jön a kérdés, hogy vajon miért jött vissza Fernando Alonso? És én azt mondom, hogy ugye, ha kombináljuk a dolgokat, egyrészt nyilván az Alpine az csak profitálhat Alonso gyorsaságából, kiegyensúlyozottságából, ismertségéből és tapasztalatából. Ellenben azért habokra egy Alonso szerintem ennyi évesen már nem jön vissza. Viszont, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ugye az idei évben az első versenytől ugye már életbe lép a 145 millió dolláros költségvetési limit, ugye, ami arról szól, hogy oké, akkor az idei évben ennyit költhetsz az autó fejlesztésére, vagy akár az új autó építésére. Én nem tartom kizártnak azt, hogy eljött az Alonso azért, hogy az idei évet feláldozza az Alpine, és azt mondja, hogy oké, gyerekek, koncentrálunk a tiszta lapra, és Fernando eljön az idei évbe visszarázódni, tapasztalatot szerezni, átszervezik a csapatot, mindenki a helyére kerül, és ráfekszenek 2022-re, és a fejlesztési pénzetnek a javarészét és a döntő többségét 2022-re fordítják, és akkor viszont akkor akár egy év visszalépés után, viszont jövőre nagyon-nagyon nagyot léphetnek előre, és akár még jól is kisülhet ebből a dologból valami. Mert egyébként az Alonso annyira rosszul nem ment egyébként a tesztek alapján. Hozta a kötelezőt, stabilan.
A hosszú etapokon. Hát én is úgy gondolom, hogy az Alonso lehet az egyik színfoltja az idei bajnokságnak. Tényleg elég nagy a rajongótábor, egy tök normális figura. Kicsit primadonnás persze, de hát egy ilyen státuszú pilótától mit várjunk mást. Az nem hinném, hogy okon neki problémát, okonna, de valószínűleg, hogy azért ők is kb. Abba a kosárba vannak jó esetben, mint az Aston Martin, hogyha elcsipnek néhány dobogós helyezést, annak örülhetnek, és ugye a tavalyi kocsijuk nem volt rossz, volt is szintén ugye mind a két pilótának dobogója, ugye az, ha jól rémlik, mindig harmadik hely volt, csak nem, talán ugye a Ricardo volt egyszer második, nem emlékszem már rá pontosan.
Nem, az 2-3, 2-3.
Igen, meg egyszer az Okonnak is volt egy harmadik helye. Tehát igazából erre képesek, nem túl rendszeresen. Most az a kérdés, hogy ez a kicsit ugye valamilyen szinten átdolgozott, továbbfejlesztett autó ebből a szempontból jobb lesz, de ebbe teljesen van logika, amit mondasz, hogy ők már 22-re készülnek, és valószínűleg az Alonsoval is úgy egyeztek meg, hogy ez az év olyan lesz, amilyen, nyomjuk ezerrel, persze, aztán kisül a végén, ami kisül, de mivel mindenki tiszta lappal indul 22-ben, hát nekik az lehet a fő cél, hogy amikor odaérnek, és zöldre vált, vagy elalszik majd 22-ben a első versenyen a rajtlámpa, akkor ott az Alpi már egy tényező legyen, és valóban mondjuk kihívója lehessen valamilyen szinten mondjuk a nagy csapatoknak. Noha mindenki erre készül, mert valószínűleg a Ferrari is ezt szeretné elérni, 22-t tekintve akár az Aston Martin is, meg ki van még, hát meg a McLaren például. Valószínűleg a többi csapat azért ebben nem reménykedhet, de hogyha már ez a 4-4-5, mondjuk a mezőny fele legalább labdába rúghat, és egy kis szerencsével akár futamot is nyerhet, az nekünk nézőknek már szuper lenne.
Így van, és pontosan ezt szeretném neked mondani, akik most a Mercedes mögött vannak, és arra várnak, hogy végre ők is labdába rúghassanak. Nekik elemi érdekük, és szerintem minden nap úgy kelnek és fekszenek, hogy imádkoznak, hogy add uram, de nagyon kérlek, hogy Késhegyre menő csatát vívjon a Red Bull a Mercedes-szel, mert akkor a Red Bullnak és a Mercedesnek is el kell dönteni, hogy mikor húzza be a kéziféket a 2021-es autó fejlesztését illetően, és mikor kezdi el az erőforrásait és a pénzt átcsoportosítani 22-re. Mert hogyha tegyük föl, a Késhegyre menő csata van a Hamilton meg a Verstappen között, akkor nyilván mind a kettő azért, hát azért ezek csak megalománok, főleg a Mercedes, tehát nekik a mértéktelenség a mérték, egy Red Bull végre szeretne megint odaérni, tehát akkor mégis azt mondják, hogy gyerekek, oké, akkor még toljuk bele, fejleszünk, mert el kell kapni, itt van érinthető közelségbe a VB cím, kapjuk el, és előfordulhat az, ami már ugye volt 2009-ben, hogy 2008-as évben a nagy szabályváltoztatások előtt, ugye a Hamilton, Massa, Raikkonen trió, az év utolsó versenyének, az utolsó körének, utolsó kanyarjáig Késhegyre menő csatát vívtak egymással. És 2009-ben a McLaren eltűnt a süllyesztőbe, és a Ferrari eltűnt a süllyesztőbe, mert nem fordítottak kellő időben megfelelő energiát arra, hogy a 2009-es autójukat fejleszék, és egyszer csak a semmiből hopp előkerült a Brown, ex Honda, és előkerült a Red Bull. Úgyhogy ez simán benne lehet a pakliba, hogy aki most hamar elenged, az lehet, hogy most az idén szív, és ebbe a cipőbe került egyébként a Ferrari is, mert ugye a Ferrari-nak igazából nagyjából most mi lehet az elvárás 2021-re? Hát ennél lejjebb ne süllyedjenek is, oltana pedig...
Semmi. Hát ők is a dobogós helyekben, meg egy-egy ilyen meglepetés második helyben bízhatnak, ami a Leclercnek összejött tavaly is.
Úgyhogy én azt mondom, hogy az Alpine meg a Ferrari-nál szerintem erősen imádkozzanak azon, hogy tényleg, amire mi vágyunk, ez a minőségi csata az első helyért valóban megvalósuljon, mert akkor ebből akár duplán is tudnak profitálni. És hogyha már a Ferrari-nál tartunk, milyen elvárásokat támasztasz te a Ferrari-val szemben, mert azért itt olvasni megoszló híreket, az egyik azt mondja, hogy javult a motor, nem kicsit, sőt, a másik fele azt mondja, hogy na azért gyerekek, ne ennyire optimisten, mert azért van itt azért továbbra is gond, nem kicsi. Mit látsz?
Az, hogy talán egy picit mozdultak előre, nyilván azon dolgoztak az télen, hogy SF21-re keresztel konstrukció az csak ütőképesebb legyen, mint ezelőtt, mert de olyan szempontból könnyű dolguk is van, persze, hogy annál gyengébb évet azért nehéz. Volt ennél rosszabb év, persze régebben, de alapjában például az egy fokmérő, hogy az egész 2020 szezonban egyetlen körön keresztül sem áll Ferrari autó az élen, miközben Alfa Taurik meg részpontok versenyt nyertek. Ez munkra egy akkora pofárás volt abban a szezonban, amikor az 1000. frankat abszolválták, meg hát alapvetően ugye mindenféle statisztikákban már csak a koruk miatt nagyon magasan vezetnek különböző számoszlopokban, de hát ez gyakorlatilag elfogadhatatlan teljesítmény volt. Le kellett nyerni itt a békát, és gondolom azért nagyjából megegyeztek, hiszen a John Elkan azt mondta, hogy 2022-re készülnek, akkor fognak legközelebb versenyezni. Tehát amikor ez az elnök által kimondatik, hogy gyakorlatilag nincs esély ebben a szezonban se, akkor csak arra lehet gondolni, hogy egy ilyen módszeres építkezéssel, átszervezéssel, két ilyen nagyon harapos fiatal pilótával megpróbálják kimaxolni, ami ebben az autóban benne lehet, az néhány dobogós eredmény, beütközzenek össze egymással, legyen egy harmonikus, volt csapaton belüli hangulat, ami ugye nem volt az utóbbi két évben a Vettel Leclerc páros, ugyanúgy, mint nagyon sok egyéb csapat, ahogy itt most ráadtuk egy kicsit, a 22-es év a számukra egy ilyen újabb mennyország lehet, amennyiben tudnak egy olyan kocsit, amivel még versenyeket is lehet, mikor lesz abból, az már egy tényleg nagyon messzemutató kérdés.
Folytassuk tovább a hátralévő csapatokkal. Alfa Tauri, hát figyelj, azt kell, hogy mondjam neked, hogy tulajdonképpen a Red Bull B csapataként megint bíztatóan muzsikáltak, és ez a japán kisrác, ez a Tsunoda gyerek, ez egész ügyes.
Hát ügyes, persze. Azért már ilyen ügyes japánt már láttunk párat, tehát a Kobayashi se volt fakezű, vagy a Sato annak idején. Én nem tudom, hogy a manóban van ezekkel a japánokkal, hogy viszonylag sok pilótát szállítanak a Forma 1-ben. Most a legkorábbiakról ne beszéljünk, a Nakajimáról, még a Suzuki se volt egyébként rossz, de hogy valahogy sose tudtak azért úgy igazán fölmenni a feladathoz. Ez egy újabb próbálkozás, nyilván a Honda-nak egy kvázi szívességtétel azáltal, hogy ilyen jó motorokat szállítanak, és biztos, hogy vannak jó japán pilóták. Hát most kérdés, hogy a Tsunoda az egy csoda is lesz egyben.
Menjünk át a következő csapatra, Alfa Romeo. Kimi Räikkönen utolsó szezonja?
A Kimi utolsó szezonja, azt mondod?
Igen. Tehát ez egy ilyen hipotetikus kérdés, hogy Kimi Räikkönen utolsó szezonja, mert Kiminél sose lehet tudni, mert az elmúlt években mindig úgy éreztem, hogy jó, oké, ezt az évet lehúzza és visszavonul, de jól is érzi magát, és a teszteken elég biztatóan ment, bár azt kell, hogy mondjam, hogyha a Mercedes-re azt
mondta, hogy...
Tehát én azt kell, hogy mondjam neked, hogyha a Mercedesre azt mondom, hogy vetített, akkor viszont az Alfa Romeo is azt mondom, hogy vetített, csak nem negatív, hanem pozitív értelemben. Tehát szerintem ő, szerintem lehet, hogy a Ferrari előre küldte, hogy akkor villogjatok ti, mi addig meg itt így el vagyunk itt a háttérbe húzódva. Legalábbis én ezt én így gondolom. Ennek ellenére tényleg jól ment a Räikkönen.
Hát lehet, hogy a hosszú tér jót tett neki. Már kialudta magát, lecsúszott az a mennyiség a torkán, amire szüksége volt, és így újra töltötte az elemeket, és hát egyszerűen ő mindig azt mondta, hogy az egyetlen dolgot szeret a Forma 1-ben, minden mást gyakorlatilag utál, hogy bennülni az autóba és nyomni a gázt. Tehát, hogyha erre koncentrál, akkor lehet, hogy még 41 évesen is ott tud lenni mondjuk a középmezőnek az elején, és akkor tényleg össze tud szedni néhány pontot. Sokkal többet nem gondolnék az Alfáról.
Én is úgy gondolom, hogy szerintem, hogyha tudják hozni a tavalyi formájukat, akkor szerintem az azt mondom, hogy az egy elvárható, és szerintem egy reális célkitűzés. És akkor már csak ketten maradtak a sorból hátra, ugye a Haas és a Williams. A Haas bevallottan elmondta rögtön az elején, hogy gyerekek tőlünk
szeretnének utolsók lenni.
Igen. Tehát én még azért ilyet én még nem láttam, de hát ugye nyilván ugye abból a megfontolásból, amit ugye már vázoltam az Alpine-nál, hogy lehet, hogy akkor ők inkább anyagilag úgy vannak vele, hogy fel leszünk a következő évre, vagy mondom, tehát én nekem a meglátásom még mindig az, hogy egy amerikai csapatként jön egy orosz versenyző, és orosz színekben tűnik fel az autó festése, és tudjuk azt, hogy ennek az orosz gyereknek az apukája egy nagyon-nagyon tehetős egy ember. Én még mindig nem tartom kizártnak azt, hogy Gene Haas azt mondja, hogy gyerekek, ez egy jó dolog, ez egy tök jó lehetőség volt, meg szeretem az autóversenyzést, de ez nekünk lehet, hogy egy picikét talán túlzottan sok volt. Köszönöm a lehetőséget, és akkor jövőre lesz ebből egy Mazepin GP.
Hát ez is benne van. Pláne, hogyha még találkozik ugye a némi állami segédlettel hátulról, mert nyilván, hogy a Putyin az egy tipikusan olyan vezető, aki minden szinten szeretné megmutatni az orosz virtus, az orosz nagyságrendnek vagy a kiválóságot, és hát a Forma 1 ez egy kiváló terep erre, hogy ott hasítsanak, nem véletlenül, hogy ő az összes orosz nagydíjnak a díjkiosztójára külön oda repül Szocsiba, és ragaszkodik hozzá, hogy átadja a kupákat, mert tökéletesen tisztában van vele, hogy ez egy olyan világreklám, hogy egyrészt akkor ő minimum egy negyed órát szerepel a képernyőn, 1 milliárd ember szeme láttára, és hogyha mondjuk lenne egy saját csapata, most direkt mondom így, az meg egy még jobb.
Viszont beszéltünk arról, hogy a Haas az tulajdonképpen azt mondta, hogy mi szeretnénk az utolsók lenni, akkor ugye itt van még a Williams, aki viszont elmondta, hogy már nem szeretnének utolsók lenni, és most bevallom őszintén, hogy most talán látok is rá erre utaló jeleket, hogy tettek ennek irányába megfelelő lépéseket. George Russellnek volt egy-két nyilatkozata a tesztek után, hogy ez valóban meg is valósulhat önerőből értelemszerűen, hogy akkor el tudnak az utolsó helyről moccanni, de azért hűtötte egyúttal a kedélyeket, hogy biztos lesznek olyan hétvégék, hogy hát nem fog annyira jól sikerülni, meg mit tudom én. De én azt mondom, hogy most az utolsó helyen lesz egy helycsere, és szerintem ez, mint elvárható eredménye, szerintem ez így is lesz. Hát aki nem fejleszt a Forma 1-be, az hátralép, és a Williams pedig szerintem jó úton halad afelé, hogy végre elmozduljon a holdpontról. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt a műsoridőnk végéhez értünk, mert ahogy rápillantok az órára, csúnyán a végét jár, másrészt pedig stabil sávszélesség az interneten ide vagy oda. Én úgy hallom, hogy azért te már rendesen szaggatsz, úgyhogy én megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem neked, hogy ma is itt voltál velünk, és szakértelmeddel hozzájárultál a mai műsornak a színvonalának az emeléséhez. Köszönöm szépen. A kedves hallgatóknak javaslom, hogy iratkozzanak fel a legnépszerűbb podcast csatornákon, keressék meg a Száguldó Cirkuszt, így van fönt, hogy GP-shop Száguldó Cirkusz, és iratkozzanak fel a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on és az Apple Podcast-on, és nem csak a mai adást, hanem a korábbi adásokat hallgassák vissza, és a feliratkozásnak hála pedig majd a jövőben is mindig értesítést fogtok kapni arról, amikor új epizóddal fog bővülni a repertoárunk. Karesz, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kívánok neked csak is a legjobbakat!
Mindenkinek szintén öröm lesz.
Szevasztok! És ennyi volt már a Szágúdó Cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban.
Max Rádió!
Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!